Istentől, hogy pedig ebben a gondolat körben, hogy az ő munkájának, az ő kegyelmi megváltásának mi lehetünk a tanulék, mi gyermekek lehetünk, Isten fiakká lehetünk Jézus Krisztus váltsága révén. És amikor ezt a mai estét megkezdjük, akkor szeretném, hogyha bátorításként és iránymutatásként Pál apostol szólíthatna meg bennünket, hogy hogyan és milyen módon tekintsünk az igére és figyeljünk Isten üzenetére. Mégpedig egy olyan bátorításban szeretném, hogyha Pál apostolra figyelnénk, amelyet ő az egyik ifjú munkatársához, Timóteushoz címzett és neki írt le, mégpedig a második Timóteusi levél első részében, a 8. verstől olvasom az igéket. Második Timóteusi levél első részének 8. versétől így szólnak az igék. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Nekünk is drága kincsünk van, mi is ismerhetjük a mindenség urát, és olyan jó lenne, hogyha el tudnánk mondani Pál apostollal együtt, és egy kicsit talán ebben lenne jó, hogyha bátorodnánk ebben a mai estében, hogy nem csak azt fogalmaznánk meg, hogy remélem, hogy tapasztalom és átélem Isten jelenlétét, úgy gondolom, hogy van Istenem, úgy gondolom, hogy ismerem az evangéliumot, hanem ezzel a bátorsággal, mint amit Pál apostol megfogalmazott, mindig csodálom ezt a bizonságtételt, amikor azt mondja, hogy tudom, kiben hiszek. Erősödjünk abban, hogy tudom, kiben hiszünk. Tudom, kihez jövünk, tudom, hogy kihez imádkozunk, kit szólítunk meg, és tudjuk azt, hogy kit hallgatunk ezen a mai estén is, amikor majd Isten igéje megszólal közöttünk. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Menj, Atyánk, hálásak vagyunk neked azért az estéért, ennek az Isten tiszteleti közösségnek a csendjéért, és azért jöttünk ide, hogy akkor, amikor elcsendesedünk, igét hallgatunk, az igének tanítására figyelünk, akkor mindebben, az éneklésben, az imádságban rád tekinthessünk, szeretnénk rád nézni, szeretnénk téged látni, vágyunk arra, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk bátorodjon és erősödjön a veled való és benned való közösségben, és kérünk valóban ajándékozz meg azzal a kegyelmes jelenléttel, amelyet tieidnek ígértél, amikor azt mondtad, hogy ahol ketten, hárman a te nevedben együtt vannak, ott te is ott vagy, megajándékozod azt a közösséget jelenléteddel. Ezért hálát adunk, ezért magasztalunk téged, és kérünk valóban hadd élhessük át ennek a jelenlétnek örömét, áldását, ennek a közösségnek minden velejáróját. Hadd formálódhassunk, hadd növekedhessünk hitünkben, és bátorodhassunk a tanúságtételben. Amen. Isten igéjére fogunk figyelni, Isten igéjét hallgassuk meg.
Zsoltárok könyvéből a 23. fejezetnek mind a 6 versét olvasom. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amen.
Testvéreim, válaszul Isten minket megszólító igéjére. Mondjuk most el közösen fennállva az apostoli hitvallást, minden keresztények hitvallását. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lukács evangéliumából a 24. fejezet 18. versét olvasom. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 18. versből így szólít meg bennünket Isten igéje. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Testvérek, ez a kérdés az Emmausi tanítványok történetében Jézus Krisztushoz szóló kérdés volt, és nagyon, nagyon mély ennek a kérdésnek a lelki háttere. Ja, a tanúságtételről szól az egész hét, és annyira jó látni, hogy nagyon sokan vagyunk, így a keresztény gyülekezetekből, Ceglédről, itt ezekben a hetekben, ez már a második nap, ahol jó együtt lenni. Nem pusztán azért jó, mert az ige fényénél vagyunk, és szeretett közösségben vagyunk, hanem mondjuk ki őszintén, azért is jó együtt lenni, mert sokan vagyunk együtt most ezen a délutánon. Egyszer Esperes úrral beszéltem, Takaró András Esperes úrral, és gyülekezetekről beszéltünk, gyülekezetekről, ahol lelkészek szolgálnak, és ahová ő is elmegy néha látogatni, és elmondta, hogy nagyon sok evangelizációs héten, nagyon sok ima héten vett már részt más gyülekezetekben is, és ugye most nem mondom a nevét, de Alsó-Némediről van szó. Elment Alsó-Némedibe egy ökumenikus hétre, ahol a hétfői napon 160-an voltak egy egyszerű imahétnek a nyitó, vagyis hát az első hétfői alkalmán. Örülök, hogy elég sokan vagyunk mi is itt ezen a napon, és jó, hogy sokan vagyunk. Az igék, amik elhangzottak előttem, egy lelki magasságot mutatnak, amelyben, ahogy Pál megszólítja Timóteust, és ahogy a Zsoltár író imádkozik az Istenhez, hogy bizonyságot tesz az Istenről, ezekért érdemes keresztények lenni ma szerintem Magyarországon. És érdemes történelmi egyház keresztény tagjának is lenni, én úgy gondolom, mert hát nem csak azért, mert én is egy történelmi egyház keresztény tagja vagyok, hanem mert ilyen kincseink vannak. Azonban picit megtöröm ezt a magasztos gondolatvitát, nem túl magasztos emberi gondolatokkal. Hadd mondjak el egy viccet, amivel ugye a történelmi egyházaink és beleértve a saját magunk helyzetét is, talán így az első nekifutásba le tudom festeni. Nemrégiben hallottam, és amikor saját magunkra
és törekvéseinkre, akár ökumenikus törekvéseinkre gondolok, akkor mindig ez jut eszembe is, hogy kénytelenek lesznek a testvérek meghallgatni, mert megosztom mindenkivel. Ez a vicc úgy hangzik, hogy megy a nyuszika százzal szalad az erdőbe. És látja, hogy ott megy előtte a teknős béka, ilyen gyökkettővel. És ahogy elmegy a teknős béka mellett, hallja, hogy a teknős béka a következőket mondja, jaj, de jó, hogy lassan megyek, jaj, de jó, hogy lassan megyek, jaj, de jó, hogy lassan megyek. Nyuszika megtorpan, behúzza a kéziféket, megáll. Odafigyel jobban a teknős békára. Hallja, mondja a teknős béka, jaj, de jó, hogy lassan megyek, jaj, de jó, hogy lassan megyek. Nyuszikát elváltatlan kíváncsiság gyötri, és oda megy a békához, és megkérdezi, te teknős, miért jó neked, hogy lassan mész? Mert rossz irányba megyek, mert rossz irányba megyek, rossz irányba megyek. Valahogy ezt érzem, amikor sokszor történelmi egyházaink, és néha hagyományba és emberi gondolatokba bele ragadt és gyökerezett egyházaink helyzetére gondolok, és amikor az emmausi tanítványok útjára gondolok, akkor az első, ami aztán ugye az ige magyarázat során az emberben feljön az ige és a lélek által, hogy ezek az emberek rossz irányba mennek. És magunktól is megkérdezhetjük, hogy vajon mi jó irányba megyünk? Jó irányba megyünk-e akkor, amikor megpróbálunk azokhoz, a dolgokhoz úgy ragaszkodni, amelyek régen nagyon sokat adtak esetleg gyülekezeteknek, manapság viszont már csak az emlékük van meg. Feltevődik a kérdés, hogy gyülekezeti szinten jó irányba megyünk-e, amikor azon gondolkozunk, és általában azon sírunk, hogy a régi, régi nagy történelmi múltunkban ugye az egyházat mik tartották fönt? Hát a latifundiumai. Az erdők, a földek, esetlegesen az üzleti vállalkozás. És arra gondolok, hogy mennyi törekvésünk van, egyrészt azért, hogy túléljük, másrészt pedig azért, hogy ismét valami üzleti vállalkozás által kiegyensúlyozottabbá tegyük a gyülekezeti életet, valahogy életszerűbbé a költségvetést és a zárszámadást. Ugye ezek most frissek, ezekben a napokban, gyülekezetünkben, még nálunk is lesz egy kör, presbitériumban, zárszámadás és költségvetés című. Jó irányba megyünk-e, amikor a gyülekezetek, és itt beszélek sokszor nyilván hazúrról, saját gyülekezeteinkről, saját gyülekezetemről, törekvésekben nem azt tűzi ki célul, hogy jobban megismerjék egymást. Jobban ismerjék azt, aki ott ül mellettük a templomban. Jobban megismerjék azt, akivel egy gyülekezetbe tartoznak, és az már csak egy ráadás, hogy vajon ugye mi itt vagyunk. És ezt az alkalmat felhasználjuk-e arra, hogy a keresztény hitet valló gyülekezetek tagjai is jobban megismerjék egymást. Vajon nem hibázunk-e, amikor nem tudunk egymás missziói stratégiáiról. Ökumenikus hetet szerveztünk, de missziói munkaterveket még nem egyeztettünk. Sőt, nem ismerjük egymás terveit. rossz irányba megyünk-e, amikor így próbáljuk a jövőt meghatározni. És egy kicsit, hogy személyesebbé tegyem magunkban a gondolkodást, és egy picit talán még mélyebbre menjünk, hiszen maga az Emmausi tanítványok története is egy egész negatívan kezdődő történet, hiszen az Emmausi tanítványok gyászolva, összezavarodva, félelemmel a szívükben és a lelkükben, tanácstalanul mennek Jeruzsálemből Emmaus felé. Hogy mi magunk, ti magatok sokszor jó irányba mentek el. Én tudom, hogy ez a világ és ez az élet most nagyon nehéz. Számtalan ember fagyott meg az elmúlt héten. Azért, mert nem tudja fűteni a lakását. Számtalan küzdenek adósságokkal, olyanokkal, amiket nem fognak tudni kifizetni. Számtalan ember küzd lelki problémákkal, olyanokkal, amiket nem fog tudni megoldani. És most nem beszélek arról, hogy hogyan tűnt el egyik pillanatról a másikra a pszichiátriai gondozó hálózat Magyarországon, hanem arról beszélek, ami nem is volt. Az egymást lelki gondozó szeretett közösség. És hogyha ilyen helyzetben vagyunk, mert lehetünk ilyen helyzetben, akkor egy útirányt vett az életünk, és megyünk valahová, de most megállít az Isten ígéje, és ugyan ezt én kérdezem, de az igéből világlik is mutatja a kérdés magát, hogy vajon jó irányba megyünk? Én is számtalanszor mentem rossz irányba. Nagyon sokszor volt az, hogy elképzeltem valamit, egy helyzetre, egy megoldást. És elindultam, és törekedtem ezeket a dolgokat megvalósítani, amit elképzeltem magamban. Létrehozni valamit, ami véleményem szerint meg fogja oldani a problémáimat és a problémáinkat. És rá kellett jönnöm, hogy persze nem biztos, hogy rövid idő alatt volt, amikor egy-két hét volt, amikor egy-két év telt bele, mire rájöttem arra, hogy rossz irányba mentem. Az Isten megállított, és azt mondta, hogy állj, ez nem az az út. Lehet, hogy mi is rossz irányba megyünk. Mielőtt azonban ebben nagyon elszomorodnánk, hadd mondjam azt, hogy nem vagyunk elveszve, de ha ellennék is veszve, akkor az a 99 ott marad, és mi az egyetlen egyek, akik el vagyunk veszve, számíthatunk arra, hogy Isten meg fog keresni bennünket, és találkozni fog velünk. Jézus is ezt tette. Ugye a két emmausi tanítvány, az ugyan rossz irányba megy, de hát a nagy számok törvénye értelmében mit jelentene az a két rossz irányba menő tanítvány? Hát rossz irányba mentek, nem baj, maradt még Jeruzsálembe elég, mondaná az Isten, és hát kezdjünk azokkal valamit, akik ott maradtak. Mert nyilván maradtak ott is sokan, és nyilván lehetett volna találni, vagy talált is Isten olyan embereket, akik helyesen, vagy jó helyen voltak, vagy jó irányba mentek. De Isten nem hagyja veszni ezt a két Emmausba illető tanítványt sem. És nem hagy veszni minket sem. Biztos vagyok benne. Nem hagy veszni személyes életedben, ha esetleg most olyan gondolatait támadtak, hogy lehet, tényleg eddig rossz irányba mentem. És nem hagy veszni közösségekben sem bennünket, reformátusokat, baptistákat, katolikusokat, pünkösdieket, keresztény Krisztus hitet vallókat, hogy megtaláljon és jó irányba vigyen bennünket. melléjük szegődik. És akkor hangzik el az a kérdés, amit Jézus kérdésére válaszul adnak a tanítványok, miről beszélgettek egymás között. És az első kérdés az így hangzik, hogy te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Nagyon sok apró üzenet van ebben az egy mondatban. Megkockáztatom, hogy Jézus pont ezért a mondatért tette fel a kérdését. Nem azért, mintha nem tudná, hogy a két tanítvány miről beszél magában. Nem azért, mintha nem tudná, hogy miért mennek el Jeruzsálemből. Arról a helyről, ahol annyi boldog napot megéltek, ahol olyan sokat tapasztaltak Jézussal együtt, amikor Jézus ott volt, munkálkodott, gyógyított, tanított, egy teljes életélménye, a Mester mellett töltött idő élménye Jeruzsálemhez fűzi őket, tehát oda fűzi a keresztre feszítés tragikuma is, tragédiája is, és ezt nem tudják feldolgozni, és elindulnak, és Jézus tudja, hogy ez így van, mégis felteszi a kérdést, és a tanítványok válaszolnak. Jézus lelki gondoz. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes utat, ahhoz, hogy valamilyen módon helyes útra lépjünk, ahhoz nekünk tudni kell, hogy Isten meg akarja tudni tőlünk, és meg akarja, hogy mi is tudjuk magunktól, hogy miért járunk ezen a rossz úton. Miért vagyunk egy olyan úton, amelynek a vége nem a tanúbizonyságtétel, amelynek a helye nem az a hely, ahol a feltámadás megtörténik, amelynek a vége nem szerencsés út lenne, hogyha Isten nem szegődne oda hozzánk. Idegen. Te vagy az egyetlen idegen? Hogyha Istennel való harcainkra gondolunk, akkor én magam hadd mondjam el, hogy olyan sokszor feltettem Istennek a kérdést. Uram, te vagy az egyetlen idegen? Te idegen vagy? Vajon nem ismersz engem, és én tényleg nem ismerlek téged? Uram, ez és ez történt az életemben. Egy komoly problémán mentem át. Legyen az betegség, legyen az gyász, legyen az munkahelyi probléma, elbocsátás, krízis, gazdasági, financiális dolgok, legyen az családi probléma, tagadott gyermek, tagadott szülő, tagadott testvér. Nagyon nehéz volt az életemnek ez a szakasza. Csodálkozol, hogy elfelé megyek Jeruzsálemből? Tőled? Te idegen vagy? Nem ismerted, nem ismered az életemet? Ki kell, hogy mondjuk? Uram, te vagy az egyetlen egy idegen, aki nem tudod, hogy milyen gondokkal küzdködünk. Oly sok ismerősöd van, mondhatni. Megint egyházban gondolkodom, egyház községekben, közösségekben. Kérdezzük mi, reformátusok. Uram, te neked olyan sok ismerősöd van, kis közösségekben, ahol nem kérdezik azt, hogy milyen lesz a jövő évi költségvetés. Mert van 100 ember, aki fenntartja azt a közösséget. Mi meg vagyunk 800-an, akik nem tudjuk fenntartani a közösségünket. Hát mi idegenek vagyunk? Azok ismerősek? Uram, amikor próbáljuk rendezni a sorainkat, és nem sikerül, egyházban, családban, városban, országban, nemzetben, akkor mi vagyunk az idegenek neked, és te idegen vagy nekünk? Hát nem tudod, hogy mi van itt? A kérdés érzést fejez ki. Igen. Ebben a helyzetben és ebben a szituációban ennek a két tanítványnak idegen volt a feltámadott Krisztus. Nem ismerték. És mi sem ismerjük. Mert ezekben a helyzetekben és ezekben a szituációkban valóban idegen nekünk az Isten. Mert az Isten ura ezeknek a helyzeteknek. Ahogy tegnap is hallottuk, az Isten az életünknek minden egyes pillanatában és minden egyes pontján uralkodik. Ő ura a hullámoknak. Csak mi Péter módjára sokszor a hullámokra tekintünk, és aztán elkezdünk süllyedni. Nem ismerjük akkor azt az Istent, aki hatalmasabb minden egyes problémánknál és bajunknál. Egyszer meglátogattam, és azt már nem egyszer elmondtam, lehet, hogy nem árt az ismétlés, én is erőt merítek belőle. Egy hívő presbiter, idős presbiter társunkat látogattuk meg lelkész kollégámmal, és halálos ágyán feküdt a kórházban, megpróbáltuk vigasztalni, de hát nem sikerült, mert mi voltunk jobban elkeseredve, aztán ő vigasztalt minket, és elmondta, hogy nem ezt mondta, de én így fordítom most le, ő ismeri a feltámadás urát. És mi nem ismertük akkor ott a halálos ágy mellett. Ő nem volt elkeseredve, pedig olyan betegsége volt, amiből biztos, hogy nem épült, tudta, és azt is tudta, hogy mikor fog, mennyi idő múlva kell meghalnia. De nem volt elkeseredett, nem úgy, mint mi. Mert neki nem volt idegen a Krisztus. Vajon nekünk mennyire idegen? Idegene? Vajon elhisszük-e azt, hogy ő tudja, hogy mi történt velünk? Elhisszük-e azt, hogy ő tudja, hogy mi történik velünk? Mert nincsen semmi rejtett dolog, ami ne kerülne napvilágra itt, ebben az életben és ebben a, tehát a földi viszonyokban is, de előtte biztos nincs. Elhisszük-e azt, hogy ő tudja, hogy veled éppen tegnap előtt mi történt? Ezek a tanítványok nem tudták, hogy Jézus Krisztus és az Isten tudja, hogy mi történt. És ez a tudat valami mást akar, amire majd a 23. Zsoltár igéin keresztül fogunk rálátni. A napokról csak pusztán annyit szeretnék mondani, hogy napjaink körülbelül a mi látásunk szerint kiszámíthatóak, de Isten egy kicsit másképp számolja ezeket a napokat. Mi úgy számoltuk, hogy hét végére, az ökumenikus hét végére érünk. Meg is terveztük szépen, hogy melyik nap, mikor, ki, hogyan fogja beteljesíteni a szolgálatát. Egyébként Isten másképp számol, hiszen azt mondja, hogy lehet, hogy ez a nap sem fog eltenni. Annélkül, hogy egyrészt ő szólna, másrészt pedig lehet, hogy a végén, vagy akár 5 perc múlva számot kell adni mindenkinek arról, hogy éppen hogy áll Isten előtt. A napokban történt dolgok, és a napokban majd történő dolgok, azok Isten kezében vannak. És ahogy az ő kezében vannak a dolgok, az jó. Hogyan lehet megtalálni a jó irányt? Mert én úgy gondolom, hogy ha az ember egy kilátástalan, vagy egy nehéz életérzésben él, vagy nehéz helyzetben vagyunk, akkor ha Isten igéhez megyünk, akkor ott jó helyen vagyunk. Hozzá kell tenni, hogy mivel egy ökumenikus szervezésben és egy ökumenikus törekvésben vagyunk, én úgy gondolom, még hogyha lassú is sokszor ez a menet, mégiscsak nem egyező azzal a feltételezéssel, amit a technikus Réka mondott a vízben, hogy rossz irány, én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány. Jó irány, és az Isten ebben az irányban megerősít bennünket. A tanítványok mellé odaszegődő Jézus Krisztus a tanítványokat egy új irányba helyezte. Nekünk ebben a törekvésben nem kell új irányt venni, viszont ebből a törekvésből és itteni üzenetből minden más területen vehetünk egy másik irányt. Többek között például azt, hogy a személyes életünkben merre felé kell mennünk. Egy izraeli kiránduló csoportnak a csoportvezető nagyon lelkesen magyarázta egyszer, hogy Izraelben nem az a szokás, hogy terelik a pásztorok a nyájat, hanem az a szokás, hogy a nyáj előtt mennek bottal, és a nyáj, a juhok látják a pásztort, és utána mennek. Nem kis derültséget okozott, amikor láttak egy gyunyájat, amit éppen nagy hévvel és buzgalommal terelgetett egy pásztor hátulról. Meg is álltak, hogy megkérdezzék, hogy akkor most akkor mi van? Most akkor vezeti a pásztor a nyájat, vagy tereli a nyájat? Megkérdezték, hogy ő-e a pásztor? Most megkérdezték, hogy Izraelben hogy szokás? Vezetni a nyájat, vagy terelni? És azt mondta a nyájat terelő ember, hogy hát Izraelben tényleg vezetni szokták a juhokat a pásztorok. Ekkor egy picit mindenki elbizonytalanodott. Akkor most ön kicsoda? Vagy ön miért tereli a nyájat? Ja. Én terelem a nyájat, mert én nem a pásztor vagyok, én a vágóhidra viszem éppen ezeket a juhokat. Jó irányt a pásztor mutatja. Jézus Krisztus beszélgetésében, beszédében, amikor az emmaus tanítványok mellé oda szegődik, akkor lelki gondozás buzdít, és az ige fényébe állítja az életüket és a történéseket. Elmondja, hogy valójában mi történt. Elmondja azt, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, meg kellett halnia, és harmadnapon fel kellett támadni, hogy örök életre hívja el azokat, akik ebben hisznek. A te életedben is kész Krisztus elmondani, hogy mi miért történik. Lehet, hogy most szenvedéseken kell keresztül mennünk, vagy menned. De ennek is oka van. Hogyha Isten mellé, Istenhez nyitott lelkülettel fordulsz, akkor ő kész megmutatni azt, hogy miért történt az, ami történt. Miért kellett nagy vívódásokat átélned akár az elmúlt időszakban? Hogyha közösségileg helyezkedünk, nyitjuk ki a szívünket Isten előtt, akkor Isten elmondja, hogy miért kellett történnie annak, aminek történnie kellett. Miért volt egészen, és most mindenki értse jól, a 12. 13. századtól a reformáción keresztül a mai napig miért ilyen az egyház kép? És hogy ez miért jó, miért lesz jó reformátusoknak, katolikusoknak, evangélikusoknak, baptistáknak, pünkösdieknek egyházonként most is. Elmondja, és kész a helyes útra vezetni bennünket. Vagy a helyes úton megerősíteni. A helyes út pedig a bizonyság tevés útja. Mert Jézus Krisztus nem pusztán azt ígéri, hogy füves legelőkre vezet bennünket, ha követjük őt, hanem azt is ígéri, hogy ezeken túl megérteti velünk, hogy miért voltunk kies legelőn. És azt is megmutatja, hogy a füves legelőkön túl mi vár ránk. Egyénenként, közösségben, mindannyiunk számára elrejtve a Krisztusban. Én kívánom, hogy Krisztus szóljon a szíveinkhez, amikor emmausi úton megyünk talán. Legyen ott velünk akkor, amikor majd elérkezünk odáig is, hogy visszafordulunk Emmausból, és visszamegyünk Jeruzsálembe, hogy bizonyságot tegyünk. Elég legyen számunkra sokszor, hogyha halál árnyékának völgyében járunk is, mert a 23. Zsoltárnak a szerzője azt is megélte és megtapasztalta. Legyen számunkra elég az a biztatás, hogy ő is ott járt. És annak is oka volt, hogy ő ott járt, és annak is oka van, hogy mi alkalmanként életünkben ott járunk. Mert a végső csodálatos üdvösség, ami el nem mondható, csak dadogva, ahogy Pál apostol is megfogalmazza néha dadogó módon, az biztosított, és a számunkra olyan 100%-osan a kezünkbe adott, hogy azt más el nem veheti tőlünk. Így kívánok mindenkinek áldott további mai estét, és áldott hetet mindannyiunk számára. Amen.